Nem állt meg a küszöbön, hanem az asszony mellett belépett a házba. Puskáját egy szögre akasztotta, kucsmájáról leverte a havat, aztán odament a tűzhöz. Hideg van, mondta. Holnap majd tovább megyek a nyomon. Biztosan megfeküdt valahol a Vurfu sziklái közt. Az asszony vidáman sürgölődött körülötte, lámpát gyújtott, aztán lefejtette róla a bekecset, fölakasztotta száradni. Majd legugolt eléje, és elkezdte kifűzni a hólepte bakancsokat. Az úrfi ekkor nézett rá tulajdonképpen először. Mi van veled? Kérdezte. Velem? Olyan furcsa a szemed, mintha sírtál volna. Az asszony elkezdett nevetni. Ugyan, hát éppen most. A bakancsokat, harisnyákat föltette száradni, meleg szőrpapucsot húzott a megfázott lábra, a belső szobába tüzet gyújtott, fát hordott be, aztán elkezdett vacsorát készíteni, még dúdolt is közben. Tudsz valamit enni adni? Kérdezte az úrfi, amikor meglátta, hogy edényeket hoz elő. Sajnos nem hoztam magammal semmit, nem számítottam rá, hogy ez a pár szó valahogy megütötte az asszonyt. Maga se tudta miért. Nem dúdolt többet. Később kivette a gyermeket a bölcsőből, hogy tisztába tegye, az úrfi odanézett a tűz mellől. Úgy látom, nő, mondta, pedig beteg volt, felelte halkan az asszony, de már Istennek hála nincs semmi baja. Persze, mondott valamit Iván, kisgyermekeknél ez gyakori, azt hiszem. Aztán nem esett több szó a gyermekről. Vacsorára szalonnát sütött tojással, mert tudta, hogy azt szereti nagyon. Hamar elkészült, az úrfi leült az asztalhoz, s mielőtt az ételhez nyúlt volna, hirtelen fölütötte a fejét, és a polc felé nézett. Egy kis pálinkát adj előbb. Jót tesz. Az asszony elvörösödött. Adnék, nyögte, de akkor hadd el. Úgy emlékeztem, maradt még itt néhány üveg. Igen csak. Az asszony dadogására csodálkozva kapta föl a fejét. Mi? Megittam. Hebegte, és úgy érezte, mint a forognak körülötte a ház. Az úrfi vidáman fölkacagott. Úgy, hát, lájék egészségedre. Persze, itt egyedül meg, hideg is van. Na, hadd el, majd küldök föl Ivánnal egy korsó fenyővizet, az való télire. És ha kifogy, csak szólj, de megtörtik újra. Rettenetesen szégyelte magát, hogy hazudnia kellett. Méghozzá így. Hátraült a padra, és nem is szólt többet. Az úrfi megette a vacsorát, aztán előkotort zsebéből egy szivart, és rágyújtott. Kinyújtóztatta lábait a széken. Meleg van már túl? Kérdezte, és ásított. Az asszony kinyitotta a belső szoba ajtaját, benézett. Jó meleg, mondta. Akkor gyújts lámpát, lefekszem. Jaj, kutya, fáradt vagyok. És nehéz napom lesz holnap is. Csak havazás ne jöjjön addig. Újra ásított. Az asszony meggyújtotta túl a lámpást, megvetette az ágyat, kijött. Az úrfi letette a félig szívott szivart, ásított és fölállt. Jó éjszakát, mondta. Csak az ördög havazás ne hozzon holnapig. Aztán átment a belső szobába, és betette maga mögött az ajtót. Az asszony egy darabig elmatatott az edényekkel, aztán egyszer csak megérezte, hogy egyedül van. Megdöbbent ettől az érzéstől, hát egyedül van, hiszen itt a másik szobában csak egy ajtó választja el, és mégis az érzés ott maradt. Egy hideg, kietlen érzés, hogy egyedül van. Leült, összeszedte a gondolatait, és szembefordult ezzel az érzéssel, mint ahogy egy ellenséggel fordul szembe az ember. És akkor egyszerre megértett valamit. Igen, az egyedüllét itt van már benne. Körülötte, mindenütt. Föl kell venni vele a harcot, most mindjárt. Talán ez az egyetlen és utolsó alkalom. Vissza kell hozni azt, ami volt. Most. Most, amíg nem késő. Visszaszerezni, visszaverekedni az asszonyiság minden fegyverével, amíg lehet, amíg itt van az alkalom. Sietve ugrott a teknő után, mint akit láthatatlan parancs kerget. Ideges kézzel öntötte tele meleg vízzel. A ládából kikereste azt az eltett szappant, azt a szagosat, amit múlt évben kapott, amikor még sietve dobta le magáról a ruhákat, sietett, beleállt a teknőbe, lemosta magát, beszappanozta az egész testét, úgy mosdott, mint aki esküvőre készül. Haját kibontotta, szétrázta, kifésülte. Aztán úgy állt megtörült közben mesztelenül a lámpa alatt, és nézte magát feszülő barna bőrét, és boldog büszkeséggel érezte, hogy szép. Lábújjegyen lopódzott az ajtóhoz, bent csönd volt, csak a tűz pattogása hallatszott. Lenyomta a kilincset, az ajtó engedett. Bent sötét volt, csak a kályha ajtó résein hultak ki sárga fénycsíkok, és betáncolták a szobát. Lábújhegyen lépett be, a szíve hangosan vert. Csönd volt, semmi sem mozdult, csak a tűz pattogott halkan, az ágy felől egyenletes lélegzés hallatszott, mint amikor valaki jó ízűen, mélyen alszik. Lábújhegyen osont az ágyig, a kályha melege szinte perzselte a bőrét, mégis furcsa kis borzongások szaladgáltak végig a testén. Az ágynál megállt. A kályhajtó nyílásán keresztül egy élénksárga lángocska éppen odavilágított, és látni lehetett a férfi falnak fordított fejét, ahogy aludt. Néhány pillanatig tétován állt az ágy előtt. Úgy érezte magát, mint aki elindult valahova, és egyszerre csak váratlan akadállyal találja szemben magát. Nem, ezt a bejövetelt, ezt az egészet nem így képzelte el. Valami nagyra készült, ünnepre, amilyen ritkán van az életben, ami olyan, mint mikor a tavasz egy éjszaka alatt nyárrá lesz, és újjá születnek tőle a virágok, és egyszerre fölizzik újra minden, ami régi nyarak emlékeként még megmaradt a földön. Úgy képzelte el, hogy egyszerre minden megszűnik, ami eddig volt, és ott folytatódik az egész, ahol abba maradt. Még az Isten székén talán, amikor a forrás vizében megferettek együtt, hogy szebbek és frissebbek legyenek egymás számára. Nem, erre nem számított, hogy így adódik ez. Nehány pillanatig állt, tétován, tanácstalanul. Aztán lassan, óvatosan leült az ágy szélére. Egy darabig mozdulatlanul ült ott, aztán felemelte a kezét, és lassan végig simított vele a férfi haján. Már ez az érintés is jól esett. De a lélegzés továbbra is egyenletes maradt, az alvó nem ébredt fel. Megpróbálom a varázslatot, csillant föl benne a gondolat. Lehúnyta a szemét, összeszedte minden erejét, azt a bizonyos belső erőt, amit már olyan jól ismert, és akarni kezdte, hogy ébredjen föl. Mint ahogy már annyiszor akarta ezt vagy azt, és mindig sikerült. Ébredj föl! Ébredj föl! Érezte, hogy feszül az a belső erő, szinte elpattan az akarat. Ébredj! 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 Akkor a férfi hirtelen nagyot sóhajtott, és megmozdult. Morogott valamit, talán egy nevet, nem lehetett tisztán érteni, és átfordult a másik oldalára. A megfeszült akarat elpattant, üresség maradt a helyén. Nagy-nagy üresség. A szuszogás ott az ágyon újra elmélyült. Egyenletessé vált, az alvó
nem ébred föl. Nincs hatalmam fölötte, döbbent az asszonyba valóság. Nincs hatalmam többé, nincs, nincs.
Még ült ott egy darabig az ágy szélén, de már nem gondolt semmire, csak ült. Aztán fázni kezdett. Érezte, hogy mesztelen, és ez az érzés szinte fájt, mint a megalázottság. Lassan fölkelt az ágy széléről, és kivászorgott a szobából. A lámpa fényétől valósággal fölvacogott, mintha didergő sárga fény föltárta volna egész szánalmas mesztelenségét a maga nyomorult valóságában. Gyorsan magára kapta az inget, egy pillanatig ott állt a lámpa alatt, és egészen tisztán és világosan érezte, hogy vége mindennek. Egyedül van. Az ismeretlen, félelmes ellenség győzött. Nem lehet többé segíteni rajta. Egyedül van. Nem sírt. Csak az arca torzult el egy kissé a fájdalomtól, ahogy fölnézett a lámpára, és elfújta a lángot. Aztán megrakta a tüzet, majd a bölcsőhöz ment, kivette belőle az alvó gyermeket, és odavitte az ágyhoz. Vigyázva tette le a párnára, aztán melléje feküdt, és magára húzta a csergét. A gyermek halkan, szaggatottan lélegzett, egy kis darab meleg élet volt mégis. Sóhajtott, és lehunta a szemét. És akkor valahol bent, a szemhéja alatt, vagy még beljebb valahol megindultak a könnyek, szivárogni kezdtek, és folytak, folytak, és lassan vizesre áztatták a párnát. Későre aludhatott el, mert a pirkadás nem költötte föl, mint rendesen. A gyermek nyöszörgésére ébredt. Éhes volt, enni akart. Gyorsan felszökött az ágyból, tüzet tett, már világos volt a szobában, alig öltözött föl, már mozgást hallott a belső szobában is. Kinyílt az ajtó. Megszáradt már a bakancsom. Várj, átjövök ide öltözni, itt melegebb van. Ingben, nadrágban jött át, borzosan. Ott öltözött föl a kemence mellett. Az asszony a reggelit készített, de lopva folyton odafigyelt. Minden mozdulatát igyekezett mélyen magába vésni. Ahogy a harisnyáját húzza, a bakancsát hűzi, ahogy a haja homlokába lóg, ahogy fölnyúl a száradó bekecs után. Csak később döbbent rá, mikor a férfi már a kucsmáját tette a fejére, és a puskája után nyúlt. Istenem, hiszen olyan, mintha búcsúznék tőle, mintha magamba akarnék vésni mindent, hogy emlékem maradjon róla, hát olyan ez. Az úrfi vállára vette a puskát, aztán az ajtóhoz ment, kinyitotta és kinézett. Szürke, hideg idő volt. Az égre, mintha ráfagyott volna a köd. A nap nem látszott sehol. Csak addig ne havazzon, amíg megtalálom, mondott, amikor visszafordult az asszony felé. Hát Isten veled, sietnem kell. Az asszony döbbenve állt az asztal mellett. A reggeli, mondta halkan. Jaj, persze, majdnem elfelejtettem, hát enni is kell valamit. Visszaakasztotta a puskát a szögre, kucsmáját is levette, de a bekecset már nem. Sietve ült az asztalhoz, és valósággal falta az ételt. Az asszony mozdulatlanul állt mellette, és nézte. Nézte, és tudta, hogy nem véletlen volt az előbb ez az érzés. Halálos biztonsággal tudta már. Búcsúzás ez. Az úrfi befejezte az evést, és fölállt. Szervusz! Mondta, most már futok, még elkezd havazni, és akkor vége. Már a puska a vállán volt a kucsma a fején, és ment az ajtó felé, Ebben a pillanatban az asszony keze magától megmozdult, és hirtelen kinyúlt a távozó felé. Gáspár! Egy elharapott, rövid, folytott kiáltás volt, olyan, mint amikor valaki már elmerül a vízben, és segítségért kiált még utoljára. Az úrfi meglepetten fordult vissza a küszöbről. Mi a? Szinte bosszúsan szakadt ki belőle ez a kérdés, az asszony karja lehanyatlott. Semmi, mondta. Kívánom, hogy szerencsével járjon. Az úrfi szemöldökei összerándultak. Vadásznak nem szokás szerencsét kívánni. Nem vagyok babonás, de ezt tanuld meg. Na, szervusz! Azzal ment. Az ajtó nyitva maradt mögötte, és az asszony a nyitott ajtón át láthatta, amint siető léptekkel haladt fölfele a hóban, a tisztás hosszában végig. Valahol mélyen, egy hang azt súgta folyton, nézd meg jól, utoljára látod. És ő állt, mintha odafagyott volna a padlóhoz, és nézte, és tudta, hogy utoljára látja ebben az életben. Még akkor is nézte, amikor már nem is volt ott, amikor már régen elnyelte fönt a fenyves, még akkor is látta, hogy nagy léptekkel vállán a puskával megy, és nem tér vissza soha. Aztán egyszerre csak pejhek kezdtek szállingozni odakint, apró fehér pihék. Először ritkán, majd sűrűbben. És aztán eltakarták egészen odafönt a fenyvest, amelyikben örökre eltűnt. Csak amikor a gyermek nyöszörögni kezdett, csak akkor vette észre, hogy még mindig ott áll a szoba közepén, és a nyitott ajtón át kibámul a havazásba. Már jéghideg volt a szoba. A tűz sem égett, és kint hullott a hó, mintha mindent el akarna takarni, mindent, ami volt. Amikor Iván benyitott később a házba, ott találta az asszonyt a kemence sarkában ülve karjában a gyermekkel. Maga elé bámult a földre, inge nyitva volt, melle födetlenül szabadon állt, pedig a gyermek aludt már nem szopott. A köszöntésre éppen csak, hogy felemelte lassan a szemét, de nem mozdult. És az arca, mintha szürke kőből, szürke jégből faragták volna. Olyan volt. Nincs itt az úrfi? Nincs. Nem is volt? Volt. Hova ment? Az asszony keze megmozdult, és fölmutatott a pláj felé. Arra. Visszajön ide? Nem. Iván állt egy darabig. Nézte az asszonyt, aztán megcsóválta a fejét. És kiment. Próbálta megkeresni a nyomokat, de már nem lehetett megismerni őket a hótól. Egyszerre csak föltépték mögötte az ajtót. Iván bácsi! Hátrafordult, az asszony állt a nyitott ajtóban, és az arca rettenetes volt. Lihegett, szemében rémület vacogott. Iván bácsi, hallotta? Mit te? A lövést! Hallotta? Az orosz megrázta a fejét. Nem én lelkem, nem hallottam semmit. Az asszony néhány pillanatig még ott állt az ajtóban, előre hajolva arcán, azzal az eltorzult szörnyű rémülettel, és kimerett szemmel merett a havazásba. Aztán valami torz hang csuklott ki a száján, hátratántorodott, és becsapta maga mögött az ajtót. Iván döbbenve állt. Aztán, mintha valaki zokogott volna a házban, lassan odament, benyitott, a Az asszony a földön feküdt a padlón, körmeit belevájta a gyalulatlan fába, mint a vergődő állat, és zokogott valami hangtalan, hörgő, rettenetes zokogással. Ivan csak estére érkezett vissza aznap a cibai szállásra. Megjárta a plájt a Wurfúig és vissza, de a havazás elfedett már minden nyomot. Kurjantozására nem jött válasz sehonnan. Estére érkezett vissza a szállásra, és minden vér alászállt a fejből, amikor meghallotta, hogy az úrfi még nem került elő. Az asszonyt látta maga előtt ott a komárnyikon éles elevenen, ahogy az ajtóban állt rémülettől eltorzult arccal, és valami lövésről beszélt. És aztán, ahogy ott bent a házban zokogott és tépte, rágta a padlót, és nem lehetett tenni vele semmit. Az úr nyugodt volt. Meglátta a medvét, megnyúzta, mindes, eltelt az idő. A házhoz visszatalál havazásban is, reggelre itt lesz. Iván nem szólt semmit, de a nézése sötét volt, és az arca szürke. A plájászok szállásán együtt ültek mind azon az estén. Fénység, Birtalan, Dumitru, Iván. Megették az ételt, és hallgattak. Ültek a padon négyen egymás mellett, és hallgattak. Nézték a tüzet, a mécses reszketve égett fölöttük a gerendán, és a nagy üres hodály tele volt sötétséggel. És mind éreztek valamit, és mind tudtak valamit, valami retteneteset. Nem szóltak róla, csak ültek. Négy ázott szagú torzomborz öregember, négy senki embere, erdőlakó, elvadult plájász, ültek, hallgattak, gyászoltak. Másnap reggel se jött meg az úrfi. Az úr várt rá délig, akkor nekiindult maga is a komárnyiknak, vele a négy ember. Már nem havazott, a nap nem sütött ugyan, de nem havazott. Békés fehér volt a világ. Fehér, mint egy nagy temető. Semmi sem mozdult benne, sem adás, se állat, még csak egy ág se. Halott volt az erdő, a hó térden felülért. Az asszonyt ott találták a házban, a kemence mellett, karjában a gyermekkel. Csöndes volt, illedelmesen fölállt, amikor az úr belépett az ajtón. A kérdésekre halkan felelt, de nem nézett a kérdezőre. A padlót nézte mindvégig, amíg ott voltak nála, és halkan felelt, halk, szintelen hangom. Itt volt az úrfi, igen. Szürkületkor jött, sebzett medvét követett a Wurfúig, azt mondta. Igen, igen, a Wurfúig, ezt mondta, biztos. Meghált, megreggelizett, aztán elindult mindjárt. Nem mondta, hogy hova, csak azt, hogy megkeresi a medvét. Sietett, félt a havazástól. Nem, amikor elindult, még nem havazott, csak később. Nem sokkal később, csak valamivel. A lövés? Igen, hallott egy lövést, egészen biztos. Amikor Iván bácsi itt volt. Nem, lövés volt, egészen biztos. Nem tudja merről, de lövés volt. Aztán egyebet nem tudott mondani semmit. Az úr fölment a plájra, és a plájon végig egészen a Wurfúig. Kiabáltak, nem felelt senki. Ott lepte meg őket az éjszaka. Behúzottak egy szikla alá, tüzet raktak, nagyot. Az úr sötéten ült a bekecsén, nem aludt, csak ült, és nem szólt egyetlen szót sem egész éjszaka. A négy plájász a tüzet vigyázta. Ők sem beszéltek. Reggel sorra járták a gerinceket, kurjantoztak, füleltek.
aztán szétoszoltak az üveregbe. Iván a kutyáit küldte keresni. Dumitru fölkutatott minden sűrűséget. Vénység a medvék szikla üregeit nézte át. Nem találtak semmit. Egyetlen nyomot sem. Valamit, amire fölfigyelhettek volna, semmit. Halott volt a vurfú és fehér. Csak hó volt, és csönd. Hó és csönd. Még egy éjszakát eltöltöttek a szikla alatt. Még egy egész állónapon át járták, kutatták a vurfú sziklás katlanait. Hiába. Akkor elindultak vissza. A komárnyiki házban már égett a mécs, az asszony ott ült, ugyanott a kemence mellett, ugyanúgy fölállt illedelmesen, amikor az úr belépett a házba, ugyanúgy felelt minden kérdésre, halkan, szemét a padlóra szögezve, halkan, csöndesen, sápadtan, szintelen hangon. És nem kérdezett semmit, csak felelt. Aztán tovább mentek le a szállásra. És másnap az úr hazament. A négy plájász lekísérte a szalárd torkáig. Gyerkónál várta már a szán. Nem búcsúztak tőle, ő se búcsúzott tőlük. Aztán a négy ember elindult megint visszafelé a kitaposott nyomon, vissza az erdőkbe. Szótlanul mentek egymás nyomán. Hallgattak. A havat nézték, csak mentek, mentek lassan, döcögve vissza. A szállásra még bementek mind a négyen, ettek valamit, ültek a padon a tűznél és hallgattak. Aztán elsőnek Vénység mozdult meg. Fejbe nyomta a kucsmát, vállára lökte a szumánt, kezébe fogta a puskát. Hát, így. Dumitru is fölállt. Sötéten nézett maga köré. Hát, már nem csak a farkasok. A medvék is. A medvék. Ordult föl a Vénység. A medvék. Nem a medvék. Hát, ha tudtam én, mondtam én. Mikor a vurfura mentünk, ősszel, mondtam, hogy baj lesz. Három szempár nézett riadtan az öregre. Három sötét, döbbent szempár. Aztán sorra lehajtották a fejüket. Az asszony tudta, dörmögte Iván. Az asszony. Mit? Hallotta a lövést. Te nem hallottad, de ő hallotta. Ő tudta. Már akkor. Vénység csak állt az ajtóban, s bólogatott. Akkor tudta meg. Akkor, amikor meghallotta a lövést. De ha nem volt lövés, próbálkozott bírtalan. Iván nem hallotta. Hát az asszony hallotta, akkor volt lövés. Akkor volt. És én megmondtam már akkor. Én tán nem. Iván, mikor a széna közt aludtunk, a vurfú után, megmondtad, bólintott Iván. Meg. Nem a medvék. Nem. Morogta Vénység, azzal lassan megfordult, és kidöcögött az ajtón. Kint fölnézett az égre, az ég szürke volt, ködös és barátságtalan. Morgott valamit, aztán lassan, görnyedten megindult a patak mentén fölfele, neki a dószul fulgerűs zuzmarás fenyveseinek. Kis időre rá Dumitru is elhagyta a szállást, ő a nagy szibán haladt fölfele, s a Benedeknél betért a vurfú szikláinak. Aztán Iván is elindult a két kutyával, csak bírtalan maradt a szálláson egyedül. Egy darabig a tűz mellett üldögélt magába roskadva, és nagyon-nagyon öregen. Aztán lassan fölállt, az ajtóhoz ment, kitárta és kilépett a küszöbre. Kinézett a hólepte néma erdőkre, bólogatott feléjük, és érthetetlen szavakat morgott. Aztán sóhajtott, zekéje ujjával megtörülte kis vizenyős kék szemeit, és átment a pajtába, hogy kieressze vízhez a jószágot. A pály alatt azon az éjszakán egy csirbolyafa rosszat álmodott. A szomszéd fenyők nyögni hallották, és sóhajtozni pedig szél se járt azon az éjszakán. Csönd volt, ködös, fagyott téli csönd, és a hideg mozdulatlanságtól zuzmara nőtt ki a fák bőre alól. Csak a csirbolyafa nyögött néha, és olykor, mintha elpattant volna benne valami. És ezek a halk éles pattogások elhallatszottak messzire a plájról. Vitte a köd a hangot, vitte a hátán, és a tisztás aljában lent a ház padlásán egy gerendává ácsolt fatörzs halkan felelgetett ezekre a pattogásokra. Meg-megrecsent az is, ahogy a fagy ujjai benyúltak a repedések közé, és ezek a recsenések végig diderektek az alvóházon. A ház aludt. Ablakai sötétek voltak, kemencében hamu alá rejtőzött a parázs. A ház aludt, és néha megborzongott az éjszakában, mint aki sötét titkokról álmodik. A fegyvesből egy ember jött elő. Megállt, és lenézett a házhoz. Sokáig álltott, és hallgatta a csirbolyafa nyögéseit, és hallotta a ködön át, amikor a ház padlásán megrecsent olykor az a beteg gerenda. Semmi se mozdult körülötte, csak ezek a hangok. Az erdő aludt, lélegzés nélkül, mint a holtak. Az éjszaka ráfagyott a hegyek hátára. Néhány gyönge csillag átszűrte fényét a ködön, és valahol ott lehetett a hold is, mert nem volt sötét. Valami sápad derengésben terült el előtte a tisztás, a fák körvonalai feketék voltak, és fekete volt lent a ház, és az ember arra gondolt, hogy ilyen színű lehet az a világ is, amelyikben a halottak élnek. Egy darabig állt ott, aztán megindult lassan a ház felé. Halkan járt, a hó puha volt, és térdig érő. A küszöben megállt megint, és hallgatódzott. Csönd volt a házban, csak a padláson recsent néha egy gerenda. A tisztás fölött egy bagoly szállt át, lomhán, hang nélkül. Az ember utána nézett, aztán rátette a kezét a kilincsre. Az ajtó megnyekkent. Halkan csikordult a sarka. Valahol a sötét sarokban, mintha megmozdult volna valami. Az ember betette maga mögött az ajtót, és hallgatózott. Körülötte sötét volt minden, csak az ablakok négyszögei szűrtek be valami halványságot. Csönd volt. Az ember levetette magáról a szumánt, valamit odatámasztott a falhoz, és lassan a kemencéhez ment. Kezeit föléje tartotta, de már nem sok meleget árasztott. Fa után tapogatott a kezével, aztán kinyitotta a kemence ajtót, és megkaparta a hamut. Talált még parasat alatt, a fák tetrás fújni kezdte, nem sokára sárgán előszökött a láng. Leült a kemence mellé a padra, és csak ült. A tűz pattogott, és táncoló fényekkel megvilágította valamennyire a szobát. Látni lehetett ezt-azt. Az asztalt, a szövőszéket, a sarokban az ágyat. Alszol, kérdezte egy idő múlva az ember. Nem alszom, felelte halkan az asszony az ágyból. Beteg még a gyermeke? Nem, Istennek hála már nem. Akkor jó. Egy idő múlva újra megszólalt. Hallottam arról, ami történt. És később megint. Gondoltam, egyedül vagy. Gondoltam, most már igazán egyedül lehetsz. Aztán, hogy az asszony ott az ágyban még mindig nem szólott semmit sok idő múlva, az ember mégis kell tartozzék egy kicsit valakihez. Akármi is lett az emberből, érted ezt? Értem. Felelte az asszony, és halkan felsóhajtott. Többet nem beszéltek, talán elaludtak mind a ketten. Az ember a padon, és az asszony az ágyban. Mikor hajnalodni kezdett, és a derengés beszivárgott az ablakon, az ember megmozdult, felszította újra a tüzet, megrakta fával, aztán az ajtó mellől előkereste a szumányát. Isten veled, mondta halkan, rekedten. Isten segítse, felelte halkan az asszony ott az ágyon. Aztán az ember kiment az ajtón, és hallani lehetett, ahogy a hó sercegett a bocskorai alatt. Mikor már világos lett egészen, az asszony is fölkelt, megetette, tisztába tette a gyermeket, kitakarította a házat, aztán átment az állatokhoz. Megfejte a tehenet, szénát dobott elébe, s még egy ideig ott ült a jászol szélén, és gondolkozott. Amikor visszament a házba, a kemence melletti padon egy ember ült megint, de ez Dumitru volt. Ha, adjon Isten, Dumitru bácsi! Ha, kialudt a tüzed. Megraktam. No. Aztán nem szólt többet, csak oda tartotta két görcsös fekete öklét a tűz felé. Nagy szőrös farkasbőr bocskorairól leolvatta rájuk fagyott hó, és sötét tócsa gyűlt előtte a padlón. Farkasbőr ujjasa ott száradt a szögön, ott lógott kopott szőrű tarisznyája is, meg a puskája. Odébb a kucsma. Az asszony tett vett a házban, szótlanul, csöndesen. Dumitru néha fölnyögött, és megtapogatta a csonka lába fejét. Ilyenkor viszi el az ördög, tudod, amikor fagy van, mintha ezer hangya mászna rajta, s piszket. És nem az a rész, ami megvan, hanem az, ami nincsen meg. Érted ezt? Vakarnám, de nincs mit. És bosszúsan ütögette a farkasbőrökbe bugyolált csonkot. Majd hirtelen az asszonyra nézett. Nem erről a vidékről való ember volt. Kicsoda? Riadt fel az asszony, és nyugtalanság csillant a szemében. Aki itt járt nálad, mintázott bocskort viselt, mint az odaátiak. Az asszony nem szólt többet, csak belebámult a tűzbe. Mintázott bocskora volt, puskát hordott a szumánya alatt. Nem jóban járt az az ember. Miből gondolod, rezzent föl szinte ijetten? Ja, miből? Sok helyen megállt, és körülnézett. Fa mellett, mindig. Az erdő széléig fölfele ment, és ott a fák mögött elkanyarodott a fulgerújnak. A ledőlt bükk mögött sokáig állt. Puskájára támaszkodott, úgy állt. Erre felé nézett. Lehet, sóhajtotta az asszony, és a polchoz ment, hogy ebédre valót szedjen elő. Ismerted már előbb is azt az embert?
Igen.
Repedjit? Az.
Dumitru mögött valamit, aztán sokáig nem szólott.
Az asszony főzni kezdett, csetlet botlott kezében az edény.
Vandilla vezeti őket, mondotta később Dumitru.
Ismerem őt. Nem volt rossz ember.
Ismerte őt? Figyelt fel az asszony.
Ismertem. De mondom, nem volt rossz ember.
Ott lakott valamikor a Deálurós alatt.
Elhallgatott, és a tüzet kezdte nézni. Csak senyvet, senyvet, nem égett. Lehajolt nyögve, súlyni kezdte a parazsat.
Göthét raktál rá, azért ég rosszul.
Ha főzni akarsz, nem való a göthe.
Az asszony nem figyelt oda, elgondolkozva matatott a fazekak között.
Szóval ismerte?
Ismertem.
Juhot vettem tőle akkoriban.
Aztán berbécset is cseréltünk egyszer, csak hogy én a Deálurós másik oldalán éltem akkor.
Ismertem hát.
Jó, egyenes ember volt.
És jó, juhos gazda.
Jó ember volt, azt mondja.
Ha juhot vett tőle, az ember megmondta egyenesen ennek. Ez a hibája, annak az.
Vagy hogy ennek nincsen hibája, semmi.
És amit mondott, az úgy is volt.
Az asszony teríteni kezdett, levette a fazekat a kemencéről, de a keze reszketett.
Aztán hogy lett mégis prepegyit?
Bár háttal állt felé, az öreg mégis fölfülelt a hangra.
Gyanakodva méregette az asszony hátát, aztán legyintett, s eltörült a bocskorával a tócsát ott lent a padlón.
Hát az ember nem tudhatja azt.
Beszélték, hogy elhagyta a feleséges, elment valami korcsmáros után, ő pedig megölte a korcsmárost, aztán felgyújtotta az apósa malmát, hát ha úgy is volt, ahogyan mondották, az ember nem tudhatja mégse.
Azt, hogy mi volt igazán,
és hogyan volt.
Az ember legfeljebb láthatja, hogy ez meg ez történt.
Így sígyte, hogy mi az, ami történt, és miért történt, meg hogyan.
Hát az csak azt tudhatja, akivel történt.
Még sokszor az se.
Sokszor.
Hát a világ az tele van ilyen dolgokkal, amiket nem érthetünk, nem tudhatunk. Ezért nem szabad soha azt mondani valakiről, hogy ez ilyen vagy olyan ember, mert ezt és ezt csinálta. Nem, asszony. Ezt nem szabad mondani soha, mert nem lehet tudni, mi mozgatja az embereket. Mi az, ami ide vagy amoda löki. Az egyikből prepegyit lesz, a másik talán éppen kurátor, akivel lekezel a pap is.
És lehet, hogy éppen az volt a több, akiből prepegyit lett.
Lehet.
Valami történik, és az egész elfordul erre vagy arra. Az egész élet.
Az ember sohasem tudhatja, mert amit az ember lát, az semmi.
A nagy dolgok, azok úgy történnek, hogy nem láthatja senki más, csak az, akinek szól.
Hát, ezért mondom.
Az asszony telemerte levessel a tányért, aztán szólt valamit halkan és elfordulva.
Dumitru nyögött, fölkelt a padról, és az asztalhoz ment. Apró gyanakú szemeivel végigmérte az asszonyt, aztán leült, és enni kezdett.
Az asszony az ablaknál állt, és kinézett a tisztásra.
Csak a tűz hallatszott a kemencében, és az a halk zaj, amivel Dumitru szürcsölte a levest.
Aztán,
ahogy elkészült az evéssel, és megtörülte Inge ujjával a száját, szakállát, újra csak ránézett az asszonyra, az még mindig az ablaknál állt. Bondilla volt. Kicsoda? Riadt fel az asszony, és ilyetten fordult meg. Aki itt volt. Igen, felelte az asszony a rövid gondolkodás után, és visszafordult az ablakhoz. Dmitru néhány pillanatig még nézte, meghajlott hátát ott az ablaknál, aztán lehajtotta ő is a fejét, és a bocskorait kezdte vizsgálni. Lövést hallottál. Az úrfi nem tért vissza, és Bondilla járt nálad. Az asszony rémülten fordult meg, és tágra merett szemmel bámult Dumitrura. Jaj, mire gondol? Dumitru nyugodtan nézett az ilyet asszonyra. Arra, hogy én most elindulok ezen a nyomon, és addig megyek rajta, amíg... Az asszony lehajtotta a fejét, aztán néhány lépéssel közelebb jött, és megállt Dumitru előtt. Nem, mondta. Nem kell. Miért? Mert az apám. Dumitru ült a széken, és hallgatott. Az asszony evett, aztán eltakarította az edényt, ölébe vette a gyermeket, és szoptatni kezdett. Ekkor megmozdult Dumitru is, fölállt, magára vette farkasbőr ujjasát, kucsmáját, tarisznyáját, vállára akasztotta a puskát, aztán szembefordult az asszonnyal. Hát, így van, látod. Az ember soha se tudhatja, hogy mi hogyan és miért. Hát, így van. Azzal kidöcögött az ajtón, és lassú sántikálással eltűnt a téli erdők között. Sokáig nem jött többé senki. A napok teltek, egybefolytak. Az asszony ült a kemence mellett, és nézett ki az ablakon a hóba temetett erdőre, ahova valaki elment örökre, és azóta fekete lett a világ. Miért is? Miért kellett így történjék ez? Lehet az, hogy túlságosan szép volt az az ősz. Szép, forró és igaz, és mindenért, ami szép és igaz, ekkora árat kell fizetni. Vagy valahol máshol volt a baj. Vége lett, mert mindennek, ami szép, vége kell, hogy legyen egyszer, és az ember makacsul meg akarja őrizni magának, akkor így. Csak hogy vége legyen mindenképpen. Hiába gondolkodott. Hiába. Közben fagyok jöttek, és havazások, és újra fagyok, és újra havazások. Egyszer még Iván is följött a lóval, hozta a lisztet, és rossz kedvű volt, és nagyon öreg. Elmondta, hogy az úr eszét vesztette a fia miatt, azt beszélik. Bent ül disznajón a házban, és nem mozdul sehova, vadászni se jár. Mindenkit elküld maga mellől, eszét vesztette bizonyosan. Nincs többé, aki az erdőket járja, akinek jelenthetni lehetne medvék és disznók dolgát. Nincs. Talán el is adja ezután az úr a havast. Jönnek a fejszések, lám. Már a gőzvasút ma holnap itt fütyül el a patakok torkában. Így beszélt Iván, aztán lement a lóval megint. És újra nem mozdult semmi fönt a komárnyikon. Napokig. Amíg aztán megjött az az ember, akinek jönnie kellett. Az asszony már napokkal előre megérezte ott a komárnyiki házban. Napokkal előbb ott a kemence sarkában üldögélve érezte, tudta, akarta, hogy jöjjön. Talán már az első perctől kezdve akarta ezt a találkozást, csak nem tudott róla.
Talán attól a perctől kezdve, hogy meghallotta a lövést, amit nem hallott más senki. Sokáig nem tudott róla, hogy ezt akarja. Csak ült és maga elé bámult, és megpróbált gondolkozni hidegen és józanul a dolgok fölött, és nem sikerült. Aztán egyszer csak egészen észrevétlenül megmozdult valahol egy érzés. Akarom, hogy jöjjön. Akárki is az. Ha medve, ha ember, ha ördög, mindegy, jöjjön, álljon itt előttem, és én nézzek a szemébe, és mondjam a szemébe a rettenetest, a bosszút, az átkot, a leggonoszabb gonoszságot, ami megterem bennem. Jöjjön, akarom! Először csak egy sejtelem volt. Egy megsejtett érzés. Aztán lassan kitisztult, megerősödött, tudatossá lett. Igen, ezt akarom. Gonosz akarok lenni ahhoz, aki gonosz volt hozzám. Jöjjön, álljon itt előttem, akarom. És aztán napokon át, heteken át, ami kint havazott és fagyott, csak ült, görnyetten a semmibe bámulva, és arra gondolt, hogy akarja, és arra gondolt, hogy jönnie kell, és megfeszítette minden erejét, és akarta. Napokon, heteken át, amíg kint havazott és fagyott. Aztán egyszer, egy este, valami megdobbant benne. Elakadt a lélegzete tőle. Valami, mintha a torkát szorongatta volna. Rossz fekete sejt és ösztön előérzett. Valaki jön, útban van már, és jön. Mindent elrendezett, a házat, a gyermeket, az állatokat. Aztán beült a kemence mellé, és elkezdett várni. Várt. Kint szürkült már, kigyúltak a csillagok, nem gyújtott lámpát, ha leégett a tűz, új fát vetett rá, és ült, és várt hosszú-hosszú ideig. Kint lassan elfordultak a csillagképek. Följött a hold, és görbe volt az arca, és színe sápadt, és gonosz. Sokáig várt. Aztán egyszerre csak nesz támadt kint. Csikorgott a hó egyre hangosabban. Lépések jöttek csikorogva a fagyott havon, aztán megszűnt a csikorgás, valaki állt a küszöbön, az asszony ült, és reszketett benne valami, és hallgatott. Aztán megnyílt az ajtó, és valaki belépett. Sötét darabos körvonalai egy pillanatig kirajzolódtak a nyitott ajtó derengő négyszögében. Aztán becsukta maga mögött az ajtót, az ajtó kattant, és valaki ott állt a sötét szobában. Gyere közelebb! Szólalt meg az asszony, és a hangja egészen különös volt. Mély és parancsoló. Régóta várlak. Miért jöttél olyan lassan? Mi? Riadt fel az ember ott a sötétbe. Hol vagy? Hát miért nem gyújtasz lámpát, he? Gyere közelebb, mondta az asszony, és lassan megmozdult. Lehajolt, kinyitotta a kemence ajtaját, és néhány száraz fenyő hasábot vetett a tűzre. Az ember lépett nehányat feléje, a lángok furcsán világították meg a szobát. Az asszony nyitva hagyta a kemence ajtaját. Itt a szék, és ülj le, mondta parancsoló szinte kemény hangon, és odafordította a széket szembe a kemence nyitott ajtajával.